A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Uram, hálás a szívem, hogy ezen a mai délelőttön is összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük, hogy nem emberi szándékból, akaratból fakadt ez, hanem te voltál az, aki ott belülről indítottál mindannyiunkat, hogy jöjjünk el erre a mai alkalomra. És add, Urunk, hogy ne szóljon a te igéd hiába, hanem valóban erővel, hatalommal szólhasson, hogy megérintsen bennünket a te igéd, a szent lelked munkálkodjon olyan titokzatosan, de mégis hisszük, hogy lelked tud munkálkodni bennünk, és elég egy-egy szó, egy-egy mondat, amely megérintheti a mi szívünket, amely rámutat dolgokra esetleg az életünkben. Urunk, kérünk azért, hogy cselekedd ezt meg ezen a mai délelőttön, és adunk, hogy tudjunk figyelni mindarra, amit elkészítettél mára. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 8. fejezetében a 19. verstől a következőképpen. Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. Ezért tudtára adták neki, anyád és testvéreid kint állnak, és látni szeretnének. Ő azonban így válaszolt, az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, a mai ige hirdetésemben két dologról, két témáról szeretnék szólni nektek. Az egyik, bemutatni Jézusnak a földi rokonait, és aztán beszélni arról, amiről itt az ige is beszél, és kicsit olyan homályos lehet talán sokunk számára, beszélni arról, hogy kik is Jézusnak a lelki rokonai. És ahhoz, hogy megértsük Jézusnak a felolvasottakban elhangzott mondatát, meg kell ismernünk, hogy tulajdonképpen ki is volt Jézus, ki volt az ő családja, kik voltak az ő rokonai. A földi rokonokról több alkalommal esik szó az evangéliumokban. Én bevallom őszintén, hogy sosem néztem még konkrétan utána, hogy tulajdonképpen milyen is volt Jézusnak a családfája. Pedig sok mindent tanultunk a teológián, de valahogy ennyire még sose állt össze, mint ahogy most, ahogy készültem az ige szolgálatra, az ige hirdetésre. Több alkalommal esik tehát szó az evangéliumokban Jézus rokonságáról, családjáról, és egészen, tulajdonképpen egészen konkrétan tudjuk, hogy kik tartoztak Jézus családjához. A beszámolók szerint, ha nem is egészen pontosan, és majd itt látjuk, hogy miért is mondom azt, hogy nem is egészen pontosan, de fel tudjuk állítani Jézusnak a családfáját. Tudjuk, hogy Mária már jegyes volt, Józsefnek a jegyese, akik már készültek tulajdonképpen a házasságra, hiszen ott, ahol már megtörtént, és ez ma is így van egyébként, nincs másképpen, ott, ahol megtörténik a jegyesség, ott már számolnak azzal, hogy lesz esküvő, lesz házasság. És nyilván így volt Mária és József is, jegyesek voltak már, és hát természetes, hogy készültek. Nem tudjuk, hogy mikor lehetett, de készültek arra, hogy majd házasságot fognak kötni. Amikor is megjelent neki Gábriel angyal, és azt mondta neki, hadd idézem itt Lukács evangéliumának első fejezetét, A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal ezt mondta neki, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának nevezik majd, az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Ebből a beszámolóból tehát tudjuk egészen konkrétan, részletesen kiderül, hogy Mária volt Jézus édesanyja, és József volt a nevelő apja. Azért a nevelő, még itt, hogyha valaki nem tudná pontosan, azért a nevelő apja, mert hát itt tudjuk egyébként a szövegből, mert nem tőle származott, hanem valamilyen egészen különleges és titokzatos módon Isten szent lelke által fogant. Ezért mondjuk, hogy József tulajdonképpen édesapja, de nevelőapja volt, mert nem olyan formában, mint ahogy nekem van édesanyám, édesapám. Jézusnak egy picit más volt a szülésének, születésének, fogantatásának a körülményei. Jézus születésének a körülményei is egészen különlegesek voltak, tehát nem csak a fogantatás, hanem a születésének a körülményei is egészen különlegesek voltak, hiszen nem volt számukra hely, olvashatjuk az evangéliumokban, nem volt számukra hely, ezért egy egyszerű istállóban kellett erre a világra jönnie. Királyok, bölcsek hódoltak neki már a születése pillanatában. És viszontagságos idő után érdemes elolvasni az evangéliumokat, az evangéliumi beszámolókat Jézus születésével kapcsolatban, de viszontagságos időszak után Názáretben telepedtek le, és ott születnek testvérei, és itt is hozzá kell tennem, hogy féltestvérei, ha már a nevelő apáról beszéltek, amúgy értelemszerű, hogy féltestvérei is. Jézus elkezdi a messiási szolgálatát, tanítja az őt körülvevő sokasságot, mert rengetegen akarták őt hallgatni, és egyszer a családról, a rokonokról olvashatunk egy nagyon megrendítő dolgot. Hadd idézem szintén az evangéliumokat, Márk evangéliumában olvashatunk erről, azután hazament és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották a rokonai, oda mentek, hogy megfogják őt, mivel azt mondták, megzavarodott. Ez a mondat azért elárul valamit arról, hogy hogyan tekintettek saját rokonai családja Jézusra. Az volt a véleményük, hogy megzavarodott Jézus, a károli fordítás így hoz, hogy magán kívül volt, megzavarodott, tulajdonképpen őrültnek nyilvánítottak a saját családtagjai Jézust, ilyen vallásos őrülettől tartottak, ezért jobbnak látták őt elvinni onnan arról a helyről. Hasonlóan féltestvéreiről is olvashatunk egy olyan mondatot, ami arra enged következtetni, hogy maguk a testvérek sem hittek Jézusnak, nem ismerték fel őt, mint messiás. A János evangéliumokban olvashatunk arról, itt idézem a János evangéliumának 7. fejezetét, testvérei ekkor ezt mondták neki, mármint Jézusnak. Menj el innen és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid is a tetteidet, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik titokban, hanem ha ismertségre törekszik. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magadat a világ előtt, mert a testvérei sem hittek benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk, az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. Ezeket mondta nekik, és ott maradt Galileában. Megrendítő ez a mondat, amit olvashatunk, hiszen a testvérek sem hitték, hogy ő a messiás, aki az atya által írt forgatókönyv szerint cselekszik, és nem baráti, rokoni, családi, tanítványi tanácsokra szorul. Jézust olyan családtagok veszik körül, akik nem hisznek benne, ezért is húztam alá ezt a mondatot. Ezt János egy ilyen betoldásként oda teszi, hogy mert a testvérei sem hittek benne. És olykor még akadályozzák a feladat elvégzésében is, de őt ez nem tántorítja el az eredeti küldetésétől. És egy meghitt pillanatnak lehetünk a szemtanúi, amikor Jézus a halál tusáját vívja ott a kereszten, és ott a kereszten még arra is figyel, kiterjed a figyelme, hogy édesanyjáról gondoskodjon. Józsefről, az édesapáról már régen nem olvashatunk ott az evangéliumokban, nem tudunk róla semmit, nem is szeretnék találgatni, hogy mi lehetett vele. Azt gondolom, hogy nem kell erről nagyon fantáziálnunk, az evangéliumok nem beszélnek az édesapáról, de az édesanyjáról viszont igen. És ott állnak Jézus körül a családtagok is, ugye ott a kereszt körül, hiszen édesanyja és nagynénye, valamint édesanyjának szeretett barátnője is ott van. A kereszt jelenetnél olvashatunk arról, hogy a szeretett tanítványra, Jánosra bízza az édesanyját, és édesanyjára bízza a szeretett tanítványt, János. Ezt olvashatjuk a 19. fejezetben. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. János ezt a szerető gondoskodást egészen Mária haláláig megtartotta, amiről itt beszél az evangélium. És a feljegyzések szerint János, aki Efezus püspöke lett, magával vitte Máriát Efezusba, és gondoskodott róla egészen haláláig. Itt kivetítettem, ez egy mai térkép, egyébként a mai Törökország területén fekszik Efezus. Ma ezt a várost így hívják egyébként, hogy Izmir, tehát ez ma is létező város egyébként. És Efezusba temették el Máriát, és a hívő keresztények sokáig ápolták Máriának a sírját, és a hagyományok szerint megtalálták a házát, ahol élete utolsó időszakában élt, ezt is kivetítettem ott, ez Izmir, a mai Izmir városban található ez az épület, Mária egykori háza, és utána olvastam az interneten, hogyha valaki Kaposföldvár felé veszi az irányt, az Állomás utca 61/A szám alatt, képzeljék el, ezt én sem tudtam testvérek, megtalálható egészen pontosan a méretei külső-belső alapján megtalálható Máriának a háza. Ezt fölépítették itt Magyarországon, úgyhogy ha valaki meg szeretné tekinteni, nem kell elmenni Izmir városáig, hanem elég, hogyha csak ide Kaposföldvárig veszi az útirányt és megtekintheti. Ez csak egy érdekességként gondoltam, hogy elmondom a testvéreknek. Tehát ezt tudjuk az édesanyáról, és Jézus testvéreiről is olvashatunk Máté evangéliumában. Ott egészen konkrétan fel van sorolva a férfi féltestvérei. Idézem szintén itt Máté evangéliumának 13. fejezetét. Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, továbbment onnan. És hazájába érve úgy tanította őket a zsinagógájukban, hogy megdöbbenve mondták, honnan van benne ez a bölcsesség és a csodatévő erő. Vajon nem az ácsmester fia ez? Nem az ő atyát, anyját hívják Máriának, testvéreit pedig Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? És a húgai nem itt élnek-e valamennyien? Egészen konkrétan ismerjük tehát Jézus földi családját, fiú testvéreit név szerint, ugye, Jakab, József, Simon, Júdás, ezek voltak a név szerinti testvérek. Azt szintén el kell mondani, hogy ez a Júdás nevezetű testvér nem azonos azzal a Júdással, aki elárulta Jézust. Valamint ismerjük, hát nyilván itt kell ismerni a zsidó hagyományt is, hogy hát a lányokat, azokat sosem említették név szerint, azok nem voltak annyira fontosak. Nem azt mondom, hogy nem voltak megbecsülve, de hát ebből is érezhetjük, ebből a történetből, hogy hát a lány testvéreket csak úgy említi, hogy a lány testvérei nem ezen a vidéken éltek valamennyien. Jézus testvéreit, féltestvéreit mindig Máriával találhatjuk a Szentírásban, és itt is csak két igét hoztam, igazolásként, vagy alátámasztásként a János evangéliumának második fejezetében arról olvashatunk, ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott maradtak néhány napig. És Lukács 8, amiből ugye idéztem az igét, szintén ezt támasztja alá, egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. És lehetne még több példát is hozni, nyilván a teljesség igénye nélkül hoztam ezeket, de ezek is úgy rámutatnak arra, hogy az édesanyja és a testvérek úgy valahogy együtt voltak, együtt mozogtak a családban. És lehet egy bizonyosságunk, hogy abban az állapotban, amiben voltak a testvérek, ugye, mit olvashattunk az evangéliumokban, hogy nem hittek neki, nem hittek ő benne. Abban a bizonyosságban lehetünk, hogy nem maradtak abban az állapotban, tudnilik a hitetlenségben, hiszen az apostolok cselekedetében már arról olvashatunk, itt is hadd idézem az apostolok cselekedetének első fejezetét, amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, itt ugye már Jézus halála után vagyunk, ahol a szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon, az Zélóta és Júdás, Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Ez a beszámoló arra mutat rá, ugye tudjuk, hogy a tanítványok, amikor Jézust elfogták a Gecsemáné kertjében, tudjuk, hogy a tanítványok rohantak, elfutottak, ott hagyták Jézust egyedül, és az evangéliumi beszámoló szerint Péter volt az, aki a távolból követte Jézust egyedül a nagy tanács udvaráig, amikor oda citálták őt. És milyen jó azt olvasni itt a lukácsi beszámoló szerint az apostolok cselekedetéből, hogy eljutottak oda, hogy fölismerték, hogy Jézus, az ő testvérük, az ő gyermeke, az valóban a messiás volt. És nem szétszaladt a család, hanem együtt maradt, és ott voltak egy szívvel és egy lélekkel, ahogy írja Lukács. Jézus földi szolgálata alatt vagy után abból az állapotból, hogy nem hittek benne tehát, eljuthattak odáig, hogy egy szívvel és egy lélekkel kitartóan részt vettek az imádkozásban testvérei és édesanyja. Eljuthattak a személyes bizonyosságig és a Jézusban való hitig. És azt gondolom, ez nagyon fontos, és majd a igehirdetésemnek a végén is erre szeretnék rámutatni, mert a testvérei sem hittek benne, ugye felolvastuk ezt az evangéliumon mondatot, és aztán eljutottak, hogy személyes döntés a család életében, és aztán eljutottak oda, amiről Lukács beszámolt az apcselben, egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Eljutottak eddig a bizonyosságig. Ez is azt mutatja, hogy a hit nem automatikus, nem örökölhető, hanem mindenkinek személyesen kell döntést hoznia Jézus Krisztus mellett. Függetlenül attól, hogy rokon, családtag, testvér, vagy éppen szülő. Egy testvérről egészen bizonyosak lehetünk, hogy nem csupán Krisztus követője lett, mint ahogy itt a beszámolóban olvashatjuk, hanem beállt a misszió szolgálatába. A legidősebb testvérről, Jakabról, aki a levelet is szerezte, ugye Jakab levelét, ez van a Szentírásunkban az Új Szövetségnek a végén, aki a jeruzsálemi ősgyülekezetnek a vezetője is volt, olvashatjuk tőle az alábbiakat, idézem Jakab levelének első fejezetét, Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja. Milyen döbbenetes, ez számomra egy olyan nagy felismerés volt, milyen döbbenetes, hogy még csak meg sem említi Jakab, hogy milyen kiváltságban lehetett része, hogy a messiás Jézus testvére, akivel együtt nőhetett fel, hanem csupán annyit közöl, hogy Jézus Krisztus szolgálja. Olyan jó látni Jézus földi családját, és azt, hogy milyen szeretettel veszi körül őket. Hogy nagyon szereti a családját. hogyan szolgál feléjük is, de nem engedi, hogy egy pillanatra is levegyék tekintetét az Atya akaratáról, és eltántorítsák őt arról az útról, melyet ő jelölt ki fiának, a megváltónak. A földi rokonok bemutatása után hadd essen néhány szó, amiről igénk is szól, a lelki rokonokról. Itt nem egy bemutatást szeretnék tartani, mint ahogy a földi rokonoknál, ugye itt ahogy az ábra is mutatja, hogy ismerhettük, tehát megismerhettük az evangéliumok alapján édesanyját, édesapját, Máriát és Józsefet, valamint fiú testvéreit, Jakabot, Józsefet, Simont és Júdást, valamint a leány testvéreit. Nem ilyen formában szeretnék bemutatást tenni, ahogy az előzőkben tettem, hanem arról az állapotról, ami jelzi, hogy az ő gyermekei lehetünk. Hogy Jézusnak a családjába igenis lehet tartozni. Jézussal olyan kapcsolatban lehetünk, mint szülő a gyermekével. Az a mély, bensőséges, feltétel nélküli, szeretett kapcsolat, ami jellemezheti, amikor valaki behívja az életébe Jézus Krisztust. És aki behívja, az neveztetik az ő gyermekének, erről olvashatunk szintén az Új Szövetségben. És annak sokkal mélyebb kapcsolata lesz ő vele, mint a vérszerinti kapcsolat. És láthatjuk, hogy még a vérszerinti rokoni szál sem elég, hát hogy lenne elég az, ha valakinek az édesanyja, édesapja hívő, esetleg lelkipásztor, teljesen mindegy, hogy kinek milyen rokoni szálai vannak, attól még nem lesz személyes hite. Jézus rokonságának is el kellett jutnia a hitetlenségből a Krisztus hitig. Addig a bizonyosságig, hogy Jézus Krisztus megváltó, aki bűnbocsánatot adhat, tisztíthat meg, és adhat egészen új életet. És erre volt szüksége Jézus szüleinek is, testvéreinek is. Ne engedjünk annak a tévtanításnak, és elnézést kérek, de nyilván erről is őszintén kell beszélni, mert ugye kialakult azért egy nagyon komoly Mária kultusz. Ne engedjünk azoknak a tévtanításoknak, amelyek Máriáról tanítanunk bennünket olyan különböző dolgokat, amelyek egyébként nincsenek benne a Bibliában. Nincsenek. És számunkra a legfontosabb és a mérvadó mindig az, hogy mi van az igében. És a Biblia, ha szűkszavúan is, de azért megismerteti velünk Máriát, de nem beszél arról, hogy például Isten szülő anya lenne. Ilyenről például nem beszél a Szentírás. Vagy nem beszél a Szentírás arról ilyen formában konkrétan, hogy Máriának volt mennybe menetele. Ilyenről nem beszél az ige. És hogyha rátettük az ige mérlegére ezeket az információkat, ezeket a tanításokat, más felekezetnek a tanításait, ha rátesszük az ige mérlegére, és azon nem áll meg, akkor mi inkább az igének kell, hogy higgyünk. Függetlenül attól, hogy egyébként Máriát szeretjük és tiszteljük, mint Jézusnak az édesanyját, de nem emeljük magasabbra, mint ami egyébként illetné őt. Ugyanolyan ember volt, mint bármelyikünk. Ugyanolyan ember. Ugyanolyan esendő volt, ugyanolyan bűnökkel, terhekkel, nyomorúságokkal. Nincs különbség közöttünk és közötte. De természetesen tiszteljük és megbecséljük, hiszen abban a kiváltságban lehetett része. Isten azt a kiváltságot ajándékozta neki, hogy Jézust erre a világra hozhatta. De nem gondoljuk, hogy ennél többet kell tanítani, mint egyébként az ige mond. Tehát nagyon fontos, drága testvérek, hogy ezt is lássuk, mert Máriának is ugyanúgy megtérésre volt szüksége. Ugyanúgy. Olyan szép az a mondat is, amit olvashatunk mindjárt az elején az evangéliumokban, amikor Jézus tanít, mond bizonyos dolgokat, akkor azt olvassuk, hogy Mária pedig forgatta a szívébe. És azért szép ez a mondat, mert tulajdonképpen az, hogy Jézusnak a tanításai, Jézusnak a dolgai, azok oda kerültek a szívébe, és forgatta Mária a szívében az elhangzottakat, ezt tulajdonképpen tudjuk a beszámolók alapján, hogy idővel ez betért. és bocsánat, nem betért, beérett, elnézést, beérett. Ami azt jelenti, hogy Máriának is szüksége volt arra a fajta megtérésre, amiről az ige beszél. És neki is ugyanúgy, mint bármelyikünknek, tehát felismerésre volt szüksége, a hit, a hívő élet, a kegyelem, tehát nem automatikus, hanem döntés kérdése. Elfogadod-e a felkínált kegyelmet, vagy elutasítod? És milyen jó, hogy a Szentírás beszél arról, hogy Jézus édesanyja, Mária, az forgatta a szívében a kegyelemről szóló dolgokat, és aztán elfogadta ezt a kegyelmet. Jézus édesanyjáról és testvéreiről egészen bizonyosan tudhatjuk az evangéliumi és apostoli beszámolók alapján, hogy személyes hitük lett, személyes Krisztus hitük lett. De nekik is el kellett jutni a hitetlen állapotból a Krisztusba vetett hitig. Milyen nehéz lehetett Jézusnak, hogy a saját családja is őrültnek nézte őt, nem? Milyen nehéz lehetett ezt megélni, átélni, hogy nem hittek neki még a saját családtagjai sem. És hányan átélik ma is ezt az állapotot? Milyen nehéz ilyen légkörben hívőnek lenni? Hogy mennyi meg nem értés, küzdelem, esetleg ellenségeskedés van egy ilyen légkörben? De tanulhatunk ebben is Jézustól, szerette a családját, türelmesen elhordozta a viselkedésüket, olykor ellenségeskedéseiket, és feléjük is szolgált nagy-nagy szeretettel, mert őket is meg akarta nyerni magának. Mert nekik is örök élettel akarta őket is megajándékozni. És ez lehet egy útmutatás, ha egyedül vagy hívő, ha egyedül éled meg a Krisztussal való kapcsolatodat a családodban, és nem értenek meg, hogy te csak szeretettel és türelemmel hordozd őket. És szolgáló szeretettel közeledj feléjük, ahogy Jézus is tette a családja felé. Olyan szépen kifejezi ezt a szolgáló szeretetet Füle Lajos, azt olvashatjuk egy versben, szülőnek, gyerekekről, a feltétel nélküli versnek a címe, feltétel nélkül úgy, ahogy vannak, megbékélt szívvel, mint ki hatalmat vett a reményre, hitre, csodákra, szeretni őket, mindegyre várva, hogy visszajönnek, ha el is mennek, hogy nem kerüli ki a kegyelmet. Akkor is, hogyha szívünk merősebb, Isten szemével szemlélni őket. Ki irgalom, s később, hamar, azt tehet velük, amit akar. Milyen szép ez a vers, és milyen kifejező, és tulajdonképpen ilyen nagy-nagy szeretettel és türelemmel hordozta Jézus is az ő saját családját, rokonságát. És nekünk is legyen ez irányadó, hogy mi is így tegyük, hordozzuk szeretett családtagjainkat. Lehet, hogy talán még nem járnak hitben. Lehet, hogy talán mi vagyunk azok, akik hívők vagyunk egyedül a családban. És lehet, hogy őrültnek tekintenek. Én emlékszem, amikor hitre jutottam, akkor nem mindenki vette ezt olyan nagy örömmel a családunkban. A felmenőim között senki nincsen olyan, aki lelkész lett volna. A családomnak valahogy sosem volt fontos a gyülekezet, a templomba járás. És emlékszem, amikor hitre jutottam, amikor megismertem Jézus Krisztust, és személyes megváltómmá vált, akkor emlékszem, hogy voltak olyan családtagjaim, akik azt mondták, hogy majd kinövi ezt, meg majd benő a fejelágya, majd elmúlik ez. És aztán emlékszem, amikor a teológiára jelentkeztem, akkor már eltelt azért néhány év, akkor olyan különböző dolgokat mondtak rám, amelyek úgy természetesen fájtak, de hát az ember el kell, hogy hordozza ezeket. A tanulmányaim, a teológiai tanulmányaim kezdésekor ilyet mondtak nekem, hogy hát azért kell a papoknak 6 évig tanulni, hogy jól megtanítsák őket hazudni. Sokféle dolgot el kell hordozni az embernek, és azt gondolom, hogy a hívőknek a saját családtagjai között is talán sok mindent el kell hordozni. És nem kell ezt nagyon a szívünkre venni, hiszen hát Jézus se vette a szívére. Persze fájt neki, természetes, hogy fájt neki, hogy őrültnek tekintették meg azt gondolták, hogy megzavarodott. Na de milyen jó, hogy az a szeretet és az a türelem, az beért egy idő után. Beért. És nekünk is így kell viseltetnünk a családtagjaink felé. Nem, sokszor azt látom, és az nyilván a szomorúsággal tölt el, hogy sokszor a Bibliát, az igét olyan furkósbotnak használják, és jól elagyabudjálják a rokonokat, meg a családtagokat, meg sokszor ilyen kioktatós módon, stílusban, ahelyett, hogy tényleg olyan nagy-nagy szelídséggel, szeretettel, visszafogottsággal, türelemmel tudnának az életükkel szolgálni. Jézus azt is mondja egy helyen, nem a családjára, a szűk családjára értve, de természetesen mennyire igaz ez a saját családjaink körében is, amikor Jézus azt mondta, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. És ez mennyire igaz, nem? Hogy sokszor, hogyha ott vagyunk a családban hívőként, akkor egy próféta sem kedves a maga hazájában, hiszen látják az életünket, a bukásainkat, a kudarcainkat, sok mindent látnak, és sokszor látják azt, hogy vajon szinkronban van-e a hitünk, meg a cselekedeteink, meg a szavaink. A családtagjaink azonnal látják, és ott azonnal kibukik, hogyha valami gigszer van. De nekünk szolgáló szeretettel, szelídséggel, türelemmel kell feléjük viseltetnünk. És szeretnünk kell őket mindennél jobban. Ahogy Jézus is nagyon-nagyon szerette a szüleit, nagyon-nagyon-nagyon szerette a testvéreit. És végezetül egy nagy különbségre hadd hívjam fel a figyelmet a földi rokon és a lelki rokon között, amiről már korábban is beszéltem, mindegy, hogy milyen kapcsolataid vannak, milyen az előéleted, a múltad, hogy honnan jössz, egyetlen egy dolog segíthet rajtad, ahogy segített egyébként Jézus földi rokonain is. Azt olvashatjuk Lukács evangéliumának 8. fejezetében, az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Itt tulajdonképpen Jézus beszél a rokonságáról, de a lelki rokonságáról. Mert ahogy olvashatjuk, Máté evangéliumának 7. fejezetében nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És ha te, ahogy Pál apostol írja ott a római levél 10. fejezetében, ha te száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Akkor az ő családjába tartozol. Mert tulajdonképpen itt erről van szó. Mert Jézusnak megvolt a földi családja, a földi rokonsága. Szépen le is lehet vezetni. És fölfelé is egyébként, hogyha elolvassuk az evangéliumokban, nagyon szépen bemutatja Jézusnak a felfelé ágazó családját, családfáját. És egészen visszavezeti Ádámig és Éváig. És láthatjuk a másik családját is, a lelki rokonait. És ezért mondja Jézus, hogy az az én anyám, és az az én testvéreim, akik hallgatják és megtartják az Isten beszédét. És hogyha ez valóban megtörténik, ez a három dolog, amiről itt olvashatunk, hogy megtartjuk az Isten igéjét, hogyha cselekesszük az Isten akaratát, hogyha szívünkkel elhisszük és szájunkkal megvalljuk, akkor üdvözülünk, akkor az ő családjába tartozhatunk. És ezért tényleg olyan szép, és szoktuk is használni, hogy a gyülekezet nem más, mint egy család. Ugye nyilván vannak itt rokoni szálak, azért vannak, akik szülőkkel, gyermekeikkel, unokáikkal jönnek, járnak a gyülekezetbe, de természetesen úgy vagyunk mi egy család, hogy Isten népe, Isten családjához tartozhatunk. És azok, akik valóban Jézus behívták az életükbe, azok az ő családjához tartoznak. És ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy földi rokon lennél-e, neked is arra a bizonyos személyes döntésre van szükséged is. Ezért írtam ide, ami az elején is volt, az a személyes döntés a család életében. Miért? Mert hát azt olvashattuk, hogy a testvérei sem hittek benne. És nekik is személyes döntésre volt szükségük. Személyes döntés a család életében, és aztán utána már a lelki rokon, a lelki családba tartozás azt fejezte ki, hogy egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Erre a személyes döntésre van mindenkinek, a földi és a lelki rokonoknak is egyaránt szüksége. És a kérdés az, hogy megtörtént-e már ez a személyes döntés, hogy Jézushoz tartozzál, hogy Jézus családjába tartozzál. És azt gondolom, drága testvérek, hogy ez a történet is tulajdonképpen erre szeretne rámutatni. Ahogy Jézus családjának is, úgy neked is, nekem is, mindannyiunknak erre a személyes döntésre van szükségünk. Hogyha az ő családjához kívánunk, szeretnénk tartozni, akkor erre van szükségünk. Erre a személyes döntésre. És hogyha valakinek megtörtént az életében ez a személyes döntés, akkor tulajdonképpen azt olvashatjuk János evangéliumában, hogy elmegyek és helyet készítek nektek. Mert az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek ezt. És ugyanabban szeretné részesíteni a lelki rokonait, a földi rokonait egyaránt. Ugyanabban. Mert azért jött, hogy bűnbocsánatot és örök életet adjon mindannyiunk számára. A kérdés az, és ezzel szeretném befejezni, volt-e már ilyen személyes döntésed, hogy Jézus rokonai közé, családjába tartozzál. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked, hogy megismerhettünk téged, te családodat, rokoni szálaidat. Hálásak vagyunk azért, hogy ez a történet, amit felolvashattam, ez is arra mutat rá, hogy a te lelki rokonaid, a te lelki családod az, aki hallgatja és megtartja a te igédet. És Urunk, add, hogy ilyen módon ilyen módon tartozhatunk mindannyian a te családodba. Urunk, add, hogy valóban az a személyes döntés meg lehessen mindannyiunk életében. Hogy akik életében még ez nem történt meg, add, hogy minél többen, ahogy Mária is tette, minél többen forgassák a szívükben a rólad hangzott evangéliumot, igét, és adunk, hogy minél többen eljuthassanak eddig a személyes döntésig. Urunk, kérünk, hogy ezt cselekedd meg mindannyiunk életében, ebben a drága gyülekezetben is.